Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Több mint 8000-en érkeztek Ukrajnából vasárnap hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon több mint 4200-an léptek be Magyarországra. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3800-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság hétfőn. A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Több mint 70 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint az elmúlt héten az ország területén csak nem 250 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten, november 18-ától 24-ig a feltartóztatottak száma több mint 150 volt. Embercsempészés miatt 5 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Szijjártó Péter szerint az erdélyi és székelyföldi magyarok megmutatták, hogy erős magyar érdekképviseletet akarnak Bukarestben. A magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebook oldalán azt írta, az RMDS fantasztikus eredménye a romániai parlamenti választáson biztosítja, hogy a jövőben is erős hangja lesz a magyarságnak a bukaresti parlamentben, ahol így semmilyen döntés sem születhet a magyarokról a magyarok nélkül, fogalmazott a külügyminiszter. Hozzátette, ugyanakkor az RMDS jó szereplése nagy segítséget fog jelenteni a magyar-román kapcsolatok további fejlesztése érdekében is. Meggyengült ugyan, de a kormányon lévő szociáldemokrata párt nyerte a vasárnapi romániai parlamenti választásokat 26%-kal. A romániai Magyar Demokrata Szövetség pedig 5%-os eredménnyel parlamenti képviselethez juthat a belföldi urnazáráskor közzétett exit poll szerint. Közéleti személyiségek megalakították a Nemzeti Ellenállás mozgalmat, mert úgy látják, a globalista elit megtámadta Magyarország szuverenitását, be fog avatkozni az ország belügyeibe és a választásokba. A mozgalom bemutatkozó videóját a Facebookon tették közzé vasárnap. A videóban többek mellett Apáti Bence balettművész, publicista Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője, és György Horváth Zsuzsa műsorvezető szólal meg. A mozgalom honlapján az olvasható, a tét túl nagy ahhoz, hogy másokra várjunk, ezért alapították meg a Nemzeti Ellenállás mozgalmat, jelentették ki. Nemet mondunk a globalisták beavatkozására, nemet mondunk a ránk kényszerített háborúra, migrációra és genderőrületre, nemet mondunk a globalistákat kiszolgáló politikai bábokra, közölték jelezve, hogy a nem.hu weboldalon lehet hozzájuk csatlakozni. Már megvásárolhatók december 1-től a jövő évre érvényes éves országos és vármegyei autópálya matricák, közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az elővásárlásban megváltott autópálya matricák 2025. január 1-én 0 órától érvényesek, akkortól biztosítanak úthasználati jogosultságot 2026. január 31-én éjfélig. Ezek a matricák 2024. december 31-ig még nem használhatók. Az idei éves országos és vármegyei matricák 2025. január 31-ig érvényesek a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Marad a borult, párás, ködös idő, szitálás is előfordulhat. A szél keleten gyenge vagy mérsékelt marad. Kedden sokfelé kell számítani ködre, illetve réteg felhőzetre. Helyenként előfordul szitálás, ónos szitálás. Kedden késő délután este nyugaton gyenge eső, főleg a hegyekben néhol havas eső is lehet. Kedden délután 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, idén már 5. alkalommal választották meg az év kilátóját és az év turistaházát. A 10 döntős turistaház közül a turistapark Szentlélek kapta a legtöbb szavazatot, így a Bükki Paradicsom viselheti a megtisztelő címet egy éven át. A létesítmény a tengerszint felett 750 méterrel fekszik, amely egyben az ország legmagasabban fekvő kempingje is. A Bükk egyik legszebb pontján Lilafürettől 13 kilométerre a Kisfensíkon található. A három önálló házon kívül 36 fős jurtaszállás is várja a túrázókat, kerékpárosokat, illetve sátorban további 50 fő tudja itt tölteni az éjszakát. Az elismerést a november végén Mezőkövesden megrendezett Aktív Magyarország konferencián vehette át. Katona Ferenc, a Szentléleki Turistapark megálmodója és üzemeltetője, Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkártól. Egyébként 2022-ben is egy bükki turistaszállás, a Fehérkőlápa turistaház végzett az első helyen a versenyben. Ugyanebben az évben a Lilafüredi palotaszálló közelében található Zsófia kilátó lett a győztes a kilátók rangsorában. A következő percekben Katona Ferenccel beszélgetünk. Eredményes és sikeres évet tudhat maga mögött a Szentléleki Turistapark, hiszen az év turistaháza elismerést vehették át idén októberben. Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában Katona Ferencet, a turistaház megálmodóját és üzemeltetőjét. Gratulálunk az elismeréshez.
Köszönöm a meghívást is és a gratulációt, de egyébként a múlt hét közepén volt a hivatalos és ünnepélyes átadása ennek a megtisztelő elismerésnek. Mezőkövesden volt egy Aktív Magyarország konferencia, és ennek keretében kaptunk egy elismerő oklevelet, egy táblát, amit kitehetünk majd a bejáratunkhoz, és természetesen a média megjelenés lehetősége is ezzel jár.
Különösen büszkék lehetnek az elismerése, hiszen nem néhány pontos fölénnyel győztek, hanem 1822 szavazattal végeztek az első helyen, és mintegy 825 ponttal előzték meg a második helyen végzett turistaszállást. Számítottak-e ilyen sikerre, hogyan fogadták a jó hírt? És mit jelent ez tulajdonképpen a turistapark számára?
Nyilván ez egy megtisztelő elismerés, mind a szakma részéről, mert ugye ez a jelölés úgy történik, hogy először 10 turistaházat egy szakmai zsűri kijelöl, és arra 10-re lehet szavazni. És nyilván a szimpatizások, így mondjam, vagy a vendégeink szavaznak. Tehát ez a vendégeink részéről egy elismerés, mert hál' Istennek sok visszatérő vendégünk van, és ha ezt a lehetőséget látták, akkor nyilván nagy szeretettel szavaztak.
Ez már az 5. ilyen verseny volt. Mennyire népszerű a turistaházakat üzemeltetők körében ez a fajta megmérettetés?
Én úgy gondolom, hogy a turisztikának ez egy olyan szegmense, hogy nem vagyunk többségben a szolgáltatók körében. Én azt mondom, hogy akik az aktív turizmussal foglalkoznak, mert mi kifejezetten azzal, nem véletlenül a szlogenünk aktív van a Bükkben. És ez a szegmens olyan, hogy azért egymás tevékenységét figyeljük és elismerjük, és az együttműködés az nagyon fontos, mert ha jön hozzánk egy turista, akkor ő mozgásban van. Ez nem olyan szolgáltatás, hogy megérkezek egy fürdőhelyre, és ott ki sem megyek a kerítésen kívülre, hanem ott jól érzem magam, és jól elköltöm az összes pénzem. Hanem az aktív turista mozgásban van, vagy gyalog, vagy kerékpárral, netán sívvel, vagy kajakkal, és ez fontos számunkra.
A Szentléleki Turistapark az ország legmagasabban fekvő kempingje egyébként. Mi volt előbb? A hely szépsége fogta meg, és motiválta abban, hogy turistaházat alapítson itt, vagy pedig volt egy szándék, egy terv, és ahhoz keresett a környéken megfelelő helyet egy turistaszállás kialakításához.
Hogy kerek legyen a válaszom, Ezt onnan kezdeném, hogy a természet és a sport szeretete már gyerekkoromtól jellemző volt rám. Nem véletlenül lettem földrajztestnevelés szakos tanár, amit Felső Zsolcán kezdtünk el a feleségemmel, és nagy örömmel és szeretettel végeztem ezt a munkát, de néhány év után úgy éreztem, hogy a turisztikában kell kibontakoznom. És kerestem a megfelelő helyszínt, a megfelelő helyszín számomra minél magasabban az erdőben. Ez a Bükk jelenleg számunkra, és tulajdonképpen egy ajándék a sorstól, egy lehetőség volt, hogy megtaláltam Bükkszentléleken ezt az elhagyott katonai objektumot. És én rögtön beleszerettem, aztán kihagyok néhány évtizedet, 2000-től oda költöztem a családommal, és azóta turistapark néven üzemeltetjük ezt a szolgáltatást.
Mennyire voltak nehezek az első lépések? Hát hogyan fogtak hozzá az építkezéshez? Meg hát kétségkívül egy gyönyörű helyszínről van szó. A Bükk egyik legszebb pontján található, de nem lehetett egyszerű levezényelni egy építkezést. Mennyi időbe tellett, amíg kialakították a turistaparkot?
Kisgyerekkorban is nehezek a kezdeti lépések, és sok nehézség van. Ez nálunk is megtörtént természetesen. A hatóságokkal való küzdelem, a legalizálás, mert ugye a katonai terület azt jelentette, hogy a térképen egy fehér folt volt mondjuk a földhivatalban, minden nekem kellett legalizálni, de szerintem, mint minden máshoz az életben, kitartás kell, nekem ez úgy látszik megvolt, és közel 30 évvel ezelőtt történt ez, amiről meséltem, hogy fölfedeztem ezt a helyet, és ahhoz, hogy oda költözzünk, és én engedélyeket kapjak, onnantól kezdve eltelt 6 év. Tehát ennyi kellett ehhez, és nyilván kezdetben ez egy soha véget nem érő folyamat, amikor kitalálunk dolgokat. Természetesen a fejlesztések nem történtek saját erőből, hitelt vettünk föl, pályáztunk több-kevesebb sikerrel, és így lassanként tudtuk fejleszteni az egészet, de szerettünk volna maradni a turista kategóriában, továbbra is ezt valljuk, és nem szeretnénk csalódást okozni a vendégeknek, akik egy szuper komfortos helyet képzelnek el, de szerintem egy aktív turistának minden komfortot tudunk nyújtani.
Egy épülettel kezdték akkor a szálláshelynek a beindítását?
2 épület volt, ugye, amit örököltem, mind a 2 lapos, mert hát egy katonai helyen ugye az álcázás az fontos volt. Úgyhogy az egyiket felújítottuk úgy, hogy mi abba laktunk, egy kis 50 négyzetméteres épületről van szó, a másikat pedig kezdetben turistaszállásként és a kis kempingünknek a vizes blokja működött még ezen a helyen. Aztán jött folyamatosan a fejlesztés.
De hát az épület meglétével csak egy szakasz zárult le, utána be is kellett indítani a szálláshelyet. Erre hogyan emlékszik vissza, hogy hogyan várták az első vendégeket?
Tárt kapukkal, és ugye nagyon kevesen tudtak erről vele, hogy mi létezünk ott. Az ismerőseim körében kezdtük el, hogy ők eljöttek sátraszni, jól érezték magukat, kirándultunk, és aztán elmondták a barátaiknak, ami ugye egyben ez a leglassabb, de a leghatásosabb reklámnak tűnik, amikor ugyanolyan embernek mondja el, akinek a szabadidejét ugye a erdőben tölti el, tehát olyanoknak mondták el, akiknek pont ez a szolgáltatás kell. És hát próbálkoztunk hirdetésekkel, különböző felületen, de igazából most már ugye saját honlapunk lett, aztán most ugrottam néhány évet, és onnan egyre többen ismertek meg. Ha valaki keresett ilyet, hogy bükkiszállás, vagy turistaszállás a Bükkben, akkor megtalált minket, és ez a folyamat tovább tart.
Mi várja jelenleg az odaérkező turistákat, vendégeket? Milyen szolgáltatásokat tudnak biztosítani az odaérkező vendégek számára?
Van egy kis kempingünk, amit zárójelben megjegyzem, hogy Magyarország legmagasabban fekvő kempingje. Ez 750 métert jelent a tengerszint felett, de hát nekünk ez adatott itthon. És van egy jurta táborunk, 6 jurtából áll. Itt nyáron kerékpáros vándortáborosokat fogadunk, és a szabadon lévő időszakban pedig családok, baráti társaságok is szívesen megszállnak a jurtákban. Ez a kettő nyilván időszakos üzemeltetésű, és van 3 olyan szálláshelyünk, ami téliesített, meg nevesítem őket, szaunaház, szabadidőház és turista apartman. Mindhárom rendelkezik szaunával, és önellátó a rendszer, kis főzősarkuk vannak, és legtöbb önálló fatüzeléses egyedi kályhákkal fűthető, tehát mondhatom, hogy romantikus, csendes és jó levegő van nálunk, úgyhogy ezért sokan jönnek hozzánk.
Egy időben hány turistát tudnak fogadni a parkban?
Ha beleszámítom a kempinget, ugye, ami van egy szabály, hogy hány egységenként van, 20 egységünk, 2,5-re kell szorozni, az 50 fő, a jurtákban 36 fő fér el, 6x6, és a szálláshelyünkön pedig 16 fő.
Milyen látnivalókat tudnak kínálni az önökhöz látogató turistáknak?
Hát azon kívül, amit elmondtam, hogy csend, jó levegő és nyugalom, és a környezet, nyilván ez is hatással van az emberekre, de van egy kalandpályánk, van kerékpárbérlési lehetőség, most már 6 darab e-bike-unk van, inkább így mondom, e-kerékpárunk, és kölcsönözzük, és túrákat is vezetünk, de hát a turista utak ott összpontosulnak Szentlélek környékén, tehát számtalan olyan túra lehetőség van, amiket mi is ajánlunk a vendégeinknek, illetve csillagtúra szelűen akár távolabbra is elmehetnek, sok olyan vendég van, aki ott letáborozik, és akár a Cseppkőbarlangba is elmegy onnan, és visszajön ugye Aktelekre, vagy Miskolctapolcára, aki éppen kempingezős változatot választott, és itt még megjegyzem, hogy Miskolc közigazgatási területén nincs más kemping, csak mi, nekünk van ilyen szolgáltatásunk.
Évente általában hány turista érkezik a Szentléleki Turistaparkba, illetve honnan érkeznek a szálló vendégek, esetleg vannak-e külföldi érdeklődők is?
Hát erre nehéz válaszolni, hogy hány turista, de nyilván ezeren felüli létszám, pontos számot is tudnék mondani, ha a könyvelőm itt ülne mellettem. Az ország különböző pontjairól érkeznek, jellemzően az Alföld környékéről, de Budapest környékéről is, nyilván a Dunántúlról kevesebben, de örvendetes számomra, hogy Miskolcról is egyre több vendégünk van. A nyári időszak az, amikor a külföldiek, nyilván a kempingezők jelentkeznek a környező országokból, de németek, hollandok, csehek és rendszeres látogatóink.
Évvége van, ilyenkor a legtöbben értékelnek, összegeznek. Milyennek könyvelheti el a 2024-es esztendőt a Szentléleki Turistapark, és milyenre számítanak 2025-ben?
Nyilván optimisták vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez az év, különösen a tavasztól őszig terjedő időszak, ugye ezt nevezzük nyári szezonnak, ez talán a legjobb volt ez idáig, a működésünk ideje alatt, úgyhogy ezt csak fokozni lehet, de megjegyzem, hogy nem a tömegeket szeretnénk fogadni. Tehát volt már olyan rendezvény, amit helyszínként kinézett egy cég, de nem fogadtuk őket, éppen azért, mert akik visszatérő vendégeink, ugyanazokat szeretnék megkapni, mint amit először tapasztaltak, tehát a nyugalmat, csendet. Ez alapján ilyen zenés, táncos hangoskodással járó rendezvényeknek nem adunk helyszínt. Tehát abba bízunk, és még egyszer mondom, optimisták vagyunk, hogy egyre több ember az aktív turizmus területén majd próbálkozik, családok, baráti társaságok, de van olyan nyugdíjas pár is, aki szívesen visszatér.
Terveznek-e további fejlesztéseket, bővítést a következő időszakban?
A bővítéssel nagyon óvatosnak kell lennünk, mert itt a víz Szentlélek forrásból van, tehát ez egy vízjogi engedély szerint el lett osztva, és nagyobb fejlesztés nem is szeretnénk, meg nem is tudunk csinálni. A szinten tartás is nagy dolog, hogy azokat a dolgokat, ami már ugye, úgy érezzük, hogy felújításra szorul, arra koncentrálunk, illetve most szeretnénk fejleszteni a foglalási rendszerünket, meg elérni a volt vendégeinket, például egy hírlevéllel megkeresni.
Az ünnepre várakozunk a következő hetekben. Milyen az adventi időszak a turistaparkban? Készülnek-e különleges programokkal? Ünnepi díszbe öltözik-e ilyenkor a hely?
Csak szerényen, mintha magunknak csinálnánk, tehát egy-két fenyő föl van díszítve, meg égősor van rajta, esetleg a szálláshelyeken egy kis fenyő, csokor, néhány díszsel, de mint a hely maga, ez is egy ilyen szerény vendéglátóhelynek szánjuk, és az ide érkezők is csendes elvonulásban bíznak, mert van karácsonykor konkrétan is foglalásunk. A szilveszter az nyilván az is, de ott is inkább a csendesebb vendégeket várjuk, és ők is érkeznek. Tehát semmi különlegesség, de a karácsony hangulatát azt igyekszünk biztosítani.
Mit jelent Katona Ferenc, illetve családja számára a karácsonyi ünnep?
Hát az év legfontosabb ünnepe talán számunkra, és olyankor összegyűlik a család. Két lányom van, az egyik nagy örömömre ott lakik már a családjával, másik lányom sajnos külföldön ér, de ők is ilyenkor hazaérkeznek, úgyhogy büszkélkedem, mert 6 unokám van, és nekik kell ezt a hangulatot átadni és biztosítani, úgyhogy szurkolok, hogy fehér karácsonyunk legyen, és sok örömet tudjak okozni az unokáimnak.
Katona Ferencnek ismételten gratulálok az elismeréshez. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát nagyon boldog ünnepi várakozást kívánunk önnek is, és az egész családnak.
Én köszönöm a meghívást, számomra megtisztelő volt.
Kedves hallgatóink, idén már 5. alkalommal választották meg az év kilátóját és az év turistaházát. A 10 döntős turistaház közül a turistapark Szentlélek kapta a legtöbb szavazatot, így a Bükki Paradicsom viselheti a megtisztelő címet egy éven át. Az elismerést a november végén Mezőkövesden megrendezett Aktív Magyarország konferencián vehette át. Katona Ferenc, a Szentléleki Turistapark megálmodója és üzemeltetője, Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkártól. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben.
Your light shine on us, oh come on. Illuminate the night like the high one upon. Let's outlight the sun together, so come on. Come on over, oh beauty, so come on. Drink it up, oh come on. Best around the round, stay with us for so long. Warm up all the hearts, smile on us, oh come on. La, 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 la. So come on, let the heavens hear how we chant our song. One last dance is left, then we leave, so come on. La, 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 la. La 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 la.
la 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 la.
Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeto.
Kedves hallgatóink, a túrázók egyre gyakrabban észlelnek medvenyomokat a bükkben. Legutóbb a Csókás forrásnál a Pisztránk telep közelében fotóztak ilyet. Bár a szakemberek szerint nagyon kicsi a valószínűsége a medve és ember találkozásának, arra kérik a túrázókat, amennyiben ilyen nyomokra bukkannak, jelezzék a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ügyeleti telefonszámán a 30-as 861 38 08-as telefonszámon. Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi gerinces zoológiai szakreferense rádiónknak elmondta, a medve lassan megkezdi téli álmát, hiszen december elején szoktak nyugovóra térni. Mindezeket szem előtt tartva érdemes áttekinteni a honlapjukon található viselkedési szabályokat. A részletekről Gombkötő Pétert, Sütő Dávid Pelé kérdezte a részletekről.
Sok medveészlelés volt az elmúlt időszakban a Bükkben, itt Miskolc környékén, és az első kérdésem az az lenne, hogy ezekből mennyi volt valós, esetleg téves, itt ugye a Nemzeti Park, ha jól tudom, mindig kimegy és azonosítja ezeket a nyomokat, amik előkerülnek. Milyen arányban vannak ezek?
Hát igazából itt Miskolc környékén az észlelések jó részét meg tudtuk erősíteni, tehát valós megfigyelésekről van szó. Ugye itt a lábnyomok, az öt ujjnak a lenyomata, a karomnak a lenyomata egyértelműen, illetve hát a méretek egyértelműen azonosíthatóvá tette, hogy medvéről van szó. Ezzel egy időben viszont kaptunk a Mátrából is megfigyeléseket, ahol viszont hogy más típusú nyom volt, fánhagyott karomnyomoknak vélt, medveként beazonosított jelenséget észleltek a megfigyelők, de itt cáfolnunk kellett, egyértelműen szarvas okozott olyan karmolás vagy fahibát okozó jeleket, amit összekevertek a megfigyelők medvének a karmaival.
Önök hogyan tudják azonosítani a medvét, milyen jellegzetessége van, hogyan lehet a medvét azonosítani, mi alapján biztos az, hogy ez egy medvének a nyoma?
Inkább úgy közelíteném meg a dolgot, ugye, hogy öt új párnácskát hagy ugye a medve általában. Ugye itt az új párnácskát azért mondom így, mert ugye itt ez az új párnácska, illetve az új talplenyomat, új lenyomatok, ugye ezek bőven meghaladják a 10 cm-es nagyságot, akár széltébe, akár hosszában nézzük. Nagyon gyakran összekerik a medve talplenyomatát a borzéval, ami ugye jóval kisebb, ilyen néhány centiméternyi, és általában ez szokott a legnagyobb hiba százalékot adni, hogy a borznak a hosszú karmos egyébként tényleg öt új párnácskával rendelkező lenyomatát összekeverik a medvével, és akkor nagyon gyakran azt mondják, hogy hát ez még csak egy fiatal állat, egy medvebocsát, nyilván nem erről van szó. Tehát egyrészt, hogyha visszatérünk az eredeti kérdésre, öt új párnás talplenyomat, méretét tekintve 10 cm biztosan meghaladó, amit most példányt észleltünk, ennek a hátsó láb talplenyomata 23 cm-t is eléri, tehát viszonylag nagy tappancsnyomot hagy az állat. A hóba meg egyértelműen lehet követni, két-két lábát, és négy lábát használva ugye nagyon szépen ez a párosával letett lábnyomatok ugye nagyon szépen kirajzolják azt a cammogó, ilyen hát mondhatni, hogy egymással ugye kicsit eltérő, vagy egymáshoz képest kicsit oldalra kitérő nyomotokhoz, és ilyen cammogó billegő mozgást ki lehet venni azért. Az ember el tudja képzelni már a nyomok alapján is, hogy az állat teste jobbra-balra dölöngél, és akkor viszonylag lassan halad.
Legutóbb hol történtek medveészlelések vagy nyom beazonosítás? Itt az elmúlt időszak elég sűrű volt ilyen szempontból.
Az állat, ami ugye Miskolc környékén került észlelésre, fölment Szentlélek irányába, Nagymező irányába. Nagymezőn átment, és azóta, ami nyomokat találtunk, egyetlen délfelé tart.
Mi lehet az oka, hogy novemberben és októberben ennyire megszaporodott a jelenlétük? Ugye, ha jól emlékszem, már októberben is voltak jelzések, illetve hát itt a novemberi időszak az pedig elég sűrű volt. Merre járhatott meg? Egyáltalán ugyanaz a medve volt-e, de mi a oka ennek, hogy most ebbe a két hónapban itt ennyire megszaporodott a jelenléte?
Hát igazából kicsit más oldalról közelítem meg a dolgot. Volt egy ilyen csapadékosabb időszak, ahogy a sárba az állat nyomai azonosíthatók voltak. Most, hogy a hó leesett, ugye 23-a körül, ugye szintén, aki kint területen jár, ugye ezeket a nyomokat nem lehet úgymond eltéveszteni, tehát azonosíthatóvá válik, tehát a talaj viszonyok lettek olyanok, hogy az állat az azonosíthatóvá vált. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy véget ért ugye szeptemberbe a vadászati szezon, az állatok is ugye nagyobb valószínűséggel jelennek már a, úgymond a kevésbé háborgatott erdőbe, nagyobb távolságot tesznek meg, előfordulhat, hogy ez is belejátszik. Belejátszhat az is, hogy ugye korábban esetleg a mezőgazdasági területeken voltak, és ahogy az őszi erdei gyümölcsök beértek, a mak lehullik, sokkal inkább vonzóvá tette az erdei élőhely a medvéknek a jelenlegi tartózkodásai helyét, és ez is benne játszott. Tehát rengeteg olyan tényező beleszólhat ebben, akár az is, hogy a büketség úgy karszos terület, itt könnyebben talál olyan helyet, ahol el tud bújni, készülve a téli áramlat, tehát rengeteg olyan tényező belejátszott ebben, amit igazából pontosan nem tudunk jelenleg.
A bükkben most mennyi medve van jelenleg, akár állandóan, vagy akár csak mondhatjuk úgy, hogy átutazóban?
Igazából ezt nagyon nehéz megmondani. Volt olyan példány, hogy kb. 10 évvel ezelőtt, ami elindult nyakörvel, tehát jeladós állat volt, egy nyakör volt rajta, ami alapján egyértelműen kiderült, hogy nagyjából egy hét alatt a lengyel-szlovák határról leért a magyar-szlovák határa, egy hetet tartózkodott Magyarországon, majd nagyjából egy hét múlva keletre indulva már a lengyel-szlovák határon volt szintén körülbelül egy hét múlva, tehát óriási távolságokat tesznek meg nagyon rövid időn belül. Nyilván ez szezonálisan, ez az aktivitás mértéke, ez változhat, de éppen ezért, mivel az aktivitások óriási, tehát akár egy-egy nap alatt is több 10 kilométert megtesznek, így nagyon-nagyon nehéz megmondani konkrétan, hogy egy-egy területen, akár a Bükk-hegység területén, akár a Bükki Nemzeti Park igazgatóság közel 800.000 hektáros területén hol és hány állat van. Vannak olyan példányok, amik állandónak tűntek, hogy itt vannak, volt olyan, hogy akár 2 évig is tudtuk ugyanannak az állatnak az adatait gyűjteni, még biztosan vannak olyan állatok, amik csak néhány napot vagy néhány hetet tartózkodnak a területen. Úgy gondolom, hogy a működési területünkön, ami ugye a Börzsönynek a keleti lábaitól a Sajóig, illetve a Tiszáig terjed, itt igazából 10 állatnál szerintem nem sokkal lehet több összesen.
És amúgy egy átlagos medvének itt azért, amit elmesélt a nyakörves jeladós medve, hogy mekkora területet jár be, mi a tapasztalat, mekkora territóriumuk van, mekkora területen járkálnak ők, amire azt mondhatjuk, hogy hát az övéké.
Hát igen, ez megint egy jó kérdés. Van olyan tanulmány, van olyan vélemény, hogy a medvék igazából talán territóriumot se tartanak, tehát kezdjük ezzel, illetve vannak olyan példányok, amik valóban hűek egy-egy terület részhez. Hát a nőstényeké az általában kisebbnek tekinthető, illetve vannak olyan állatok, amik, ahogy említettem, is óriási területeket járnak be. Hát ez ugye 100 négyzetkilométerekbe mérhető egy-egy ilyen territóriumnak a nagysága, ott, ahol a medvék viszonylag kis egyet számban élnek.
És hogyan látják amúgy, mi lehet annak az oka, hogy mondjuk akár most már Magyarországon, itt a északi középhegység területén is, akár a Bükkben, Mátrában is egyre gyakrabban jelennek meg, említette, hogy már Szlovákiából, vagy akár Lengyelországból is átérkeznek, hogy miért is vándorolnak át ide hozzánk, miért is szimpatikusabb ez a terület, hogy kibővítsék úgymond a territóriumokat?
Hát igazából ez egy több tényezős dolog lehet. Hát ugye egyrészt az, hogy a medve állomány nagysága, a közép-európai barna medve állomány, ami ugye Kárpátokban van, ugye az európai állománynak a gyakorlatilag a döntő része medvéből is, igazából a hazai erdők nem jelentenek rosszabb élőhelyet, mint mint a Kárpátok területe. Nyilván az, hogy mennyire zavart egy-egy élőhely, ez azért beleszólhat, hogy a medvék hol foglalnak szívesebben élőhelyet, hol pedig nem. Tehát egyrészt a táplálék kínálat szintén megerősíti azt, hogy medvék itt megtelepedhessenek, hát csak elég arra visszaemlékezni, ugye, hogy a medve az egy mindenevő állatfaj, táplálékának jelentős részét, majd 80%-át növényi eredeti táplálék adja. És ugye visszaemlékszünk arra, hogy pár évvel ezelőtt a vaddisznóállomány sújtó óriási betegség hullám söpört végig ugye Észak-Kelet-Magyarországon, illetve hát ugye kényszerből, diagnosztika célból ugye jelentős mennyiségű vaddisznóállományt mondjuk úgy, hogy apasztottak az erre jogosultak, és ugye ez a vaddisznóállomány nincs jelenleg a magyar természeti rendszerbe. Tehát az a táplálékmennyiség, amit a vaddisznóállomány akár 100 000 vaddisznó egyszerre fölevett, az igazából jelenleg töredéke, tehát nincsen meg. És ezt a szabad forrás nagyon nagy hatékonysággal tudja a szintén mindenevő barna medve hasznosítani. Tehát akár ilyen összefüggés, hogy vizsgálható ez a kérdéskör, tehát a barna medvének bőven megvan arra a lehetősége, hogy a vaddisznó által nem hasznosított, vagy ugye mivel nincs vaddisznóállomány, nem hasznosított táplálék mennyiséget fölvegye. Tehát ebből is fakadhat az, hogy több barna medvét vigyelnek meg a területen.
És ha már itt a táplálkozását említette, úgymond az élet viteléhez kapcsolódóan, ugye hát itt már tél van, mondhatjuk azt, a hó is leesett, hideg idő van. Ilyenkor a medve hogyan viselkedik, milyen életet él? Gondolom ilyenkor klasszikus szóval élve, ilyenkor kezd el téli álmat aludni. Ez is egy érdekesség amúgy, hogy még ugye mostanában találkoztunk vele, és hogy miért is nem alszik téli álmot, felmerül ez a kérdés is. Egyáltalán mi ez a folyamat, és mikor, hogyan kezdődik el nála?
Hát a téli álma klasszikus ideje a medvénél, ugye november vége, december eleje, attól függ, hogy milyen zord ez a tél. Tehát ugye a hazai viszonyok között most az, hogy leesett itt néhány 10 cm vagy 10 cm hó itt Észak-Magyarországon, ugye, és ennek az időlegessége ugye jelenleg most már egy hét, hát azért ez nem biztos, hogy a medvét arra készteti, hogy téli álmot aludjon, főleg, hogyha hozzáteszük azt, hogy a bükkfensíkon ugye összefüggő hó van, a hegylábon ez jóval szakadozottabb, tehát ott például hozzáfér azokhoz a növényi táplálékokhoz simán, ami ugye esetleg a hó alatt már ugye nehezebben hozzáférhető, tehát nincs összefüggő hóréteg. Az, hogy a klíma hogyan változik a egy-egy helyen, akár itt a bükkbe is, ugye ez viszonylag szélsőséges értékeket vesz föl, tehát a korábbi, mondjuk úgy, hogy enyhe télnek a jelensége még mindig fönnáll, tehát ez se feltétlenül készíti a medvét arra, hogy nagyon gyorsan téli álmot aludjon, mert a táplálék hozzáférhető, illetve hát jelentős mennyiségben meg kell említeni azt a több száz vagy több ezer vadászati létesítményt, ami ugye folyamatosan eteti továbbra a medvét is, függet attól, hogy nem a medve etetése a cél, hanem ugye a vadászat óvatfajok etetése a cél, és ezekre egyértelműen fölfűzi akár a barna medve is a napi táplálkozását, hogy amit kiszórtak, vagy kihelyeztek a vadgazdálkodók, azt a medve részben hasznosítja. És mivel ez is egy állandó táplálékforrás, nem feltétlenül fog ez az állat elindulni és téli álmot aludni.
A téli álom az mire szolgál náluk, miért is alusznak téli álmat, úgymond mi ez a folyamat, életfolyamat a barna medvéknél a téli álom?
Tehát a téli álom egy táplálékhiányos időszaknak az átvészelése, egy olyan stratégia, ökológiai stratégia, aminek során ugye a táplálék mivel nem áll rendelkezésre, egy ilyen takarékra vett életfolyamatok jelenségével próbálja az időszakot átvészelni az állat. Ugye egyes fajoknál, például a denevéreknél valós téli álomról van szó, a testhőmérséklet jelentősen lecsökken, a pózus szám töredékére esik vissza, míg a medve esetében csupán néhány Celsius fokos testhőmérséklet csökkenésről van szó. Egyébként nyilván a medvének az élettevékenysége is lelassul. Igaz ugyan az is, hogy a téli álom alatt születnek meg a nősténynél általában a medvebocsok, és ugyanígy ez a nőstény próbálja az őszi időszakig felhalmozódott testzsírból ugye etetni, táplálni például a bocsokat is. Tehát a nőstények számára azért ez egy nagyon, nagyon kemény időszak abból a szempontból, hogy az anyai gondoskodás a téli átvészelése együtt jelentkezik ugye náluk egészen ugye tavaszig az ébredésig.
Mit tapasztalnak itt a igazgatóság területén, vagy akár Miskolc bükk környéki településeken, hogy mennyire jellemző, hogy azok a barna medvék, amelyek erre tévednek, hogy lakott területre bemenjenek, illetve hát ehhez akkor már hozzácsatolom azt, hogyha medve és ember találkozása akár a természetben, ne adj Isten településen megtörténik, akkor mit tud tanácsolni, mit tegyünk, de kezdjük azzal, hogy egyáltalán lakott területre bejönnek-e itt Magyarországon a medvék, mit lehet tapasztalni?
Hát szerencsére nem ez a jellemző élője a medvének, illetve hát az emberi, tehát a hazai települések egy része valóban úgy gondoljuk, hogy a medvék esetleges korábbi, tehát most ez évszázadokkal korábbi, vagy évezredekkel korábbi természetes, úgymond vonulási migrációs útvonalába estek. Ez úgy gondolom, hogy többé-kevésbé igazolható, tehát azok a folyóvölgyek, patakvölgyek, amik ugye az embernek is ugye letelepedéséhez szolgáltak, a medvék is ugye a víz mellett, nagyobb folyók mellett is úgy néz ki, hogy ökológiai folyosóként használják a medvék is, tehát ilyen jellegű párhuzam szinte biztos, hogy van, és az, hogy egy-egy település milyen földrajzi egységben, milyen földrajzi helyen van, akár ennek tekintetében, nyilván nem zárható ki, hogy esetleg ne tévedjen be medve emberi település közelébe. Az, hogy néhány esetben volt már medve hazai településen, annak részben az is az oka, hogy ebbe a földrajzi egységbe beleesnek. A másik pedig az, hogy sajnos nagyon gyakran az ember által képzett különböző akadályok, tehát például autópálya akadályozta a medve észak-déli irány mozgását, és nyilván az autópályának a terelőkerítése, vagy kárelhárító kerítése, az megvezeti ugyanúgy a medvét is, vagy megvezette azt a példányt, vagy azokat a példányokat, amik esetleg településre betévedtek. A harmadik pedig, hogy van sajnos olyan jellegű emberi magatartás, ami ugye se az embernek, se a medvének nem jár kockázatok nélküli módon, és sajnos az ember zavarja be, akár járműves üldözéssel, volt már erre sajnos példa, akár a Miskolci egyik főutcára az állatot, ami egyébként úgy gondolom, hogy itt kerülendő magatartás, ugye sokféle szempontból, mind az emberre, mind a medvére veszélyes lehet egy-egy ilyen meggondolatlan emberi akció.
És ha mondjuk teszem fel a természetben turistaként, találkozunk, vagy észleljük a medvenyomokat, vagy ne adj Isten, akár meg is látjuk a medvét, olyankor mit tehetünk, mit tanácsos tenni, akár önöket hogyan lehet elérni ilyen esetben?
Hát ugye az, hogy ember-medve direktbe találkozom, arra nagyon kicsi az esély, szinte matematikailag. Tehát a jelenlegi magyar viszonyok között, úgy gondolom, itt a hazai viszonyok között, matematikailag is igazából erre nem nagyon van esély, hogy direktbe találkozzon az ember medvével, legalábbis turistaként. A kollégáim, illetve az erdőbe dolgozó emberek, erdészek, vadászok, nagyon-nagyon kevés olyan megfigyelés van, ami arról szól, hogy direktbe találkozott medvével. Az, hogy turistaként esetleg összefusson az ember, ennek is nagyon kicsi valószínűséget látom. Az, ami ilyenkor a viselkedési tanács igazából leggyakrabban, ugye mi is azt mondjuk a Nemzeti Park honlapján, évek óta ott van már az a, mondjuk úgy, hogy viselkedési javaslat tömeg, ami különböző szituációra, különböző esetekre vonatkozik. Legcélszerűbb ugye ilyenkor, hogyha medvével találkozunk, kihátrálni, ugyanazon az útvonalon távozni, amerről ugye jöttünk, és akkor főleg, hogyha nyilván a medve nem vett minket észre, tehát hogyha minket nem vesz észre a medve, akkor ez javasolt. Egyébként meg, hogyha valaki medvenyomot talál, azt semmiképp ne kövesse. Jelezze igazgatóságunkra. Ügyeleti számunk is van, akár munkaidőben a központi számon is lehet jelezni, a telefonszámaink azok nyilvánosak, elérhetők, tehát akár a honlapunkon, Facebookon meg vannak ezek az elérhetőségi lehetőségek, illetve hát nyilván örömmel veszünk minden olyan valós jelzést, ami a medve előfordulására utal, és nyilván célszerű azért azokat az alapismereteket ugye elsajátítani, hogy nem minden esetben bornyomhoz menjünk ki mi se, tehát viszonylag gyakran előfordul ez a jelenség. Tehát van néha, hogy tévedés van, nyilván ebből nincsen gond, de én semmi esetben nem javasolnám senkinek az, hogy a medvenyomot kövessék.
Kedves hallgatóink, a túrázók egyre gyakrabban észlelnek medvenyomokat a bükkben. Legutóbb a Csókás forrásnál a Pisztránk telep közelében fotóztak ilyet. Bár a szakemberek szerint nagyon kicsi a valószínűsége a medve és ember találkozásának, arra kérik a túrázókat, amennyiben ilyen nyomokra bukkannak, jelezzék a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ügyeleti telefonszámán a 30-as 861 38 08-as telefonszámon. Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi, gerinces, zoológiai szakreferense rádiónknak elmondta, a medve lassan megkezdi téli álmát, hiszen december elején szoktak nyugovóra térni.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Thank you.